És a profilban ma este Beleznay Endre, színész, rendező, humorista. Ezt muszáj külön szednem. Jó estét!
Szia. Jó estét! Szia, sziasztok, és jó estét!
És ahogy készülgettem belőled, nyilvánvalóan vége láthatatlan mennyiségű videós anyagot talál az ember. Ezért is fontos, hogy te minek tartod magad igazából, hogy humoristának, színésznek, rendezőnek, a humorista és a színész elválasztható-e?
Na, szóval elvileg alapból színésznek, ebből ugye mindig elmesélem, de hát ha valaki meg nem hallotta, hogy van fényképes bizonyítékom is, ugyan most elő kéne már cásnom, mert de valahol az egyik doboz alján.
Látod, szóval, csak mondod, meg nem hoztad be.
Hát, hogy egyszer valahol megmutattam, már mindegy, most elő fogom kotolni. Na, szóval, hogy ott állok a kertben, még rugdalózóban, nagyanyáméknál, pécsi kertben, és az egyik kezemmel, a ballal a kerti locsoló csapot fogom, egy rogyadozó térdekkel bár, de a jobb kezemmel az égnek, és azt mondom, onnan tudom, hogy Shakespeare-t szavalok, hogy azt mondom, hogy ó, az látszik a kis számon, hogy ó.
És, értem.
Igen. És ebből, hát ott már hát ott még nem értették, hogy ez egy előadás már, tehát nem fogták meg a teljes jelentőségét, de ott az, hogy az ott indult el. A humoristaságnak pedig
az is, úgy látom.
Igen, meg az is jó, hogy igen, nekem a színészetből ered végül is a humoristaság, de emiatt aztán ritkán vagyok a teljesen definícióhű humorista, mert ugye a humorista az elvileg ír folyton mindenféle jeleneteket, meg szövegeket magának, meg stb. És én is csinálom, csak azt nagyon ritkán. Tehát azt néha persze írok, meg amikor olyan műsorban vagyok, ahol kell, akkor írok. De például a stand-upjaimat azt nem írom. Most már olyan a stand-up, hogy megírja valaki, vagy az előadónak, vagy az előadó maga megírja, és aztán úgy tesz, mintha ott jutna eszébe, de most én ezt nem így csinálom, hanem a műfaj gyökereihez megyek vissza, tehát én nekem ott jut eszembe, tehát én nem írom meg. Illetve hát jó, van egy csomó olyan történetem, ami nincs megírva, de már olyan, mintha megírtam volna, hiszen mondom, mit tudom én, 30 éve, vagy most, hogyha vele számítjuk a kertet is, akkor 50. Na szóval, és ezeket persze alakítgatom, minden jobbak legyenek, de nincsenek leírva, és ez a humoristasághoz azért kellene. Mert nyilván én is úgy vagyok vele, hogyha heti műsorban vagyok, tehát minden héten kell valami új, vagy akár a napiban, hogy minden nap kell valami új, akkor nyilván nem lehet az, hogy majd ha eszembe jut valami jó, akkor lesz adás, ha nem jut eszembe valami, akkor nem lesz adás, tehát ez nyilván kell valami alapanyag, tehát mit tudom én, a Late Night Show-ba, a Jimmy Fallonnak, vagy a Conan O'Brien-nek, vagy bárkinek, aki nagyjából a szakmában stand-up-pal kezdőnek, így nyilván írnak. De nem azért, mert ez a normál, hanem mert egyszerűen praktikus okokból, tehát nem tud egyébként menni. Tehát ezért van olyan is, hogy én is, amikor mit tudom, csináltuk a Duma Kabaré című műsort, amit még mindig ismételgettek valami hajnali órán, valamilyen csatornán, ott például én sokat improvizáltam is, de kérdezgettem, tehát ott gyűjtögettem azt, hogy megírtam a monologot, az nem volt igaz, de leírogattam kis noteszbe azért, hogy mik történnek mostanában, hogy mikre akarok majd kitérni, és akkor jó eséllyel arra tértem ki, de volt is, hogy tele volt a noteszem, és teljesen mást mondtam, de illetve egyszer-kétszer kaptam monológot is más írótól, de szintén azt nem is csináltam meg, az csak ott volt, hogyha tényleg semmi nem jut eszembe, akkor azt előadom. De
van olyan, hogy semmi nem jut eszedbe, képzeld, hogy azt gondoltam, nem tagadom, én most kicsit benne vagyok ebbe az áriporterkedésbe, amit igen, szerintem igen. Mindenki ismer, hiszen téged annó így ismert meg az ország, ez a meglepő és mulatságosban, te voltál az áriporter, akkor egyébként ismert embereket hoztál nagyon furcsa helyzetbe, leginkább a személyiségeddel, mármint amit tükröztél, vagy adtál magadból. Ott például te mondasz egy ilyet, vagy van egy ilyen kiszólás, hogy egyébként a humorral dolgozó emberek nem feltétlenül humorizálnak az ő privát életükben, nem feltétlenül extrovertáltak. Én körülbelül 10 perce ismerlek, meg volt egy telefonbeszélgetésünk, és én már a telefonbeszélgetésünkön azt érzékeltem, nyitott, vidám, jókedélyű valaki, nem idegeskedtél azon, hogy egy picit csúsztunk. Tehát, hogy nekem már ez sokat mondott, ami azt jelenti, hogy feltétlenül ezt is nekem mondja, úgy figyelsz a világra nyitva, vagy nézel erre arra, tehát gondolkodsz folyamatosan. Azért kérdeztem, hogy van olyan, hogy nem jut valami az eszedbe. Csak ezt egy olyan hosszú mondatba tettem.
De rengeteg értékeset mondtál, hát nem vagy hosszú.
Levezettem,
hát ha értékes, akkor hosszú. Akkor jó. Ha értékes, akkor hosszú, az nem igaz, de jó mondást fölírom. Na, szóval, igen, tehát alapjáraton ez a hozzáállásom az élethez, igen, meg hogy sok minden jut eszembe, de hát azért a sorozat terhelés azért jár. azzal, hogy az ember egyszer csak azt se tudja, hogy hol, melyik rendezvényen van éppen, meg amikor vannak, ugye én mondjuk egy lámpalázas, én nem vagyok, se színészként, se humoristaként, de olyan van, hogyha valami szerepet, vagy valamelyik műsorban voltam már egyszer, hű, de nagyon jó, és újra oda kerülök, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy most is ugyanolyan jó lesz, mert éppen nincs olyan nom, vagy nem tudom, hogy mit pontosan hogy lesz, akkor az persze bizonytalanság, meg ott akkor jobban fel is kell készülni, vagy fel kellene, de hát közben egy improvizatív, laza dologra felkészülni, azzal nem lehet, maximum annyit, hogy alszik az ember, vagy nem alszik, mert néha az is jól jön ki, nehéz ezt kiszámítani, de egyébként hát a profi üzemi működéshez kell az, hogy persze megírja az ember, ja, a másik meg, hogy az improvizációnak hát az előnye az ez, ugye, hogy friss, meg új, meg ott születik, és az erősebb sokkal, mindig erősebb, ami pont ott születik meg, mint ami megírt, akármilyen jól is adja elő valaki. Plusz zárójelben mondom, hát ha nem hallgatja semmilyen stand-upos vagy humorista, de azért elég sokan vannak, akik úgy mondjuk jót írnak, és nagyon rosszul adják elő, vagy rosszat írnak, és rosszul adják elő. Tehát mindenféle van.
Hát igen.
Tehát emiatt az improvizálásban viszont az benne van, hogy hiába zseniális, amikor jól sül el, de tök simán lehet, hogy az ember elkeveredik az erdőbe, azt nem jól sül el, hanem katasztrofák történnek, ami szintén egy más a színpadon, hogyha egy színházi helyzetben van egy improvizációs blokk, és akkor onnan kell valahogy kimenekülni, mert akkor nyilván akkor az a megoldás, hogy visszatereljük a szót az eredeti vonalra. Hát a stand-upban pedig azért egyszerűbb, mert ott simán be lehet vallani, hogy hát ez zsákutca, akkor keresünk egy másikat, tehát a stand-up ugye az laza, az elvileg egy kétirányú kommunikáció közönséget, a közönség is reagál, ugye nálunk kevésbé, ami nem is mindig baj. De én mondjuk úgy kezdtem a stand-upot egyébként, szintén talán dicsekvésképpen mondhatom, hogy tényleg kocsmákban, tehát ilyen csepeli, nem emlékszem, arra már sem emlékszem, hogy kinek volt ez a nagyszerű ötlet, hogy csepeli kocsmákban kezdekeztem, nem tudom, már hogy keveredtem oda, de effektíve ez, hogy elkezdtem, semmit a filmekben, hogy elkezdtem, és ezek a reakciók vannak, meg ez vicc volt, mert nem, na szóval ezekbe, és itt érlelődik az ember, igazán edződik acéllá, de hát
attól függ, hogy érintenek a visszajelzések. De mivel mondtad, hogy lámpalázad nincs, ezért aztán azt gondolom, hogy abból is az következik, hogy ez ad valami védelmet arra, hogy túlságosan nem üt meg, hogyha valaki, nem tudom, negatív kritikával él, tehát tudsz ebben tovább menni.
Igen, hát ez az a pszichének a dzsungelje, hogy ugye mi kap el, mi nem. Meg hát a másik, ami viszont egyértelműen el szokott kapni, amin így hisztériázni szoktam otthon már inkább, nem közben. Közben nem is emlékszem, hogy én előadás vagy fellépésen bárkit ugye helyre tettem volna, vagy talán egyszer próbáltam, de nekem az nincs az imidzsemben benne, meg a megjelenésemben nincs benne. Tehát az, hogy a Bödös vagy a Badár kiküldi a valaki, aki paraszt, és mondja, takarodjál innen, és mond csúnya szavakat, nem beszéltük, akkor szabad, de itt szó, hogy és akkor az, aki küldi, az nekik oké. Én egyszer próbáltam, de nem sikerült. Nem az, hogy nem ment ki, tehát rend volt utána, csak hát teljesen le voltak fagyva mindenki, hogy most mi történt, szegény Endre, olyan aranyos.
Igen.
Tehát nekem az nem működik, tehát de van mindenféle egyéb technika erre, tehát nem is olyan bonyolult egyébként ezeket kezelni. De
mint szoktál otthon hisztériázni?
Az igazságtalanság általában is zavar az életben, persze erről is el szoktam terelni, mert most a világban, amik történnek, most a mindenem folyton az ember beleássa magát, vagy hetekig, vagy évekig cipeli, akkor tényleg rövidebb az élet sokkal.
Meg akkor lehet itt hisztizni naponta.
Hát egyfolytában igen, tulajdonképpen akkor nem lenne vidám pillanatunk most már, de azok ezzel vannak leginkább, tehát hogy most én ugye nagyon ritkán olvasok kommenteket, meg nekem kevés troll van, aki üldöz, de nem tudom, például ezek így megmaradtak egy párat, egy idézek, hogy az egyik, amikor azt mondja valaki, hogy kiírja, csak úgy simán volt, akik kiírtak, jó, azon röhögök persze, meg valahol meg is van talán a telefonomban, azt nem, tehát én valami csúnya szóval fejeztek ki, hogy azonnal hagyjam abba a teljes pályát, és nézd, szűnjek meg, és akkor azt írják, hogy nem vagy vicces. Most az azért vicces, hogy én nem vagyok vicces, mert nyilván ugye ez úgy van, a humor is, hogy hát ez mindenféle ízlések vannak, mindenféle emberek vannak, mindenféle tréfák van, ami most ott ő, mit tudom én, 50 ember, és akkor mit tudom én, 40-nek nagyon bejött, 2 gondolkodik, még a többi meg mondja, hogy ki ez a vadállat, aki ezt hogy mondhat ilyet, szóval vagy más arányban is előfordulhat, tehát persze ilyen van, de ugye ez azért szép ez a humor szakma, és azért is kegyetlen, kérlek szépen, mert ott egyből van visszajelzés, tehát most nekem hiába mondja egy vadállat, egy vadbarom a fotelből, ahogy szoktuk mondani, hogy én vicces vagyok, vagy nem vagyok vicces, mert hát én minden nap színpadon állok, és minden nap egyből van visszajelzésem. Tehát, hogyha bent ül 500 ember is röhögnek, akkor vicces volt, teljesen mindegy, mit gondolunk erről. Ha meg nem rögtek, azt meg egyből látom, hogy oké, hát ez kapufa, vagy mellé ment, vagy stb.
Hát sőt, képzeld el, hogy én azon gondolkodtam, hogy ugye ott van mellette a színészpálya, az egy külön ügy, és már nyilván erre válaszolsz, hogy emellett hogyan tudsz te komolyabb szerepet eljátszani, de hogy az, ami mondjuk a humornál a csönd nem jó jel, az ugye a színészpályán egy-egy darabba kifejezetten mélyíti siker, és így tovább. Tehát, hogy neked hol ez az elismerés, tehát hol a taps, hol a csönd, és hol mást jelent egyik vagy másik. Igen. Szóval, hogy ez nem egy egyszerű ide-oda ugrálás, én azt gondolom.
Nekem úgy annyira ez nem bonyolult, én a másik ezt erre a kérdésedre válaszolok, és akkor még kicsit belenyúlok az előzőbe. Tehát a másik, ami szokott zavarni, amikor valaki meg akar engem győzni, vagy azt mondja rólam, hogy én nem vagyok színész, vagy nem tudom. Most ugye én
Érted, hogy meg akar győzni valaki?
Hát, hogy én nem vagyok színész, hogy miért vállalok szerepeket. De nyilván ezek az emberek nem tudják, hogy én évi 850 darab előadásban játszom.
De figyelj, valaki kívülről megmondja, hogy te mi vagy, tehát, hogy ez Jézusom. Na igen, oké, értem.
Ez is egy dolog, de a szakmában is van ilyen. Nyilván, aki nem tudja, hogy én színész. Tehát, sőt, olyanok is voltak, majdnem csináltunk egy klasszikus vígjáték, de ilyen 30-as évekbeli vígjáték. Most ezt tényleg nem nevekkel mondom, mert ezt nem kommunikáltuk ki egymás között, és akkor még nem tudjuk, hogy milyen előjellel kell ezt mesélni. Szóval az a lényeg, hogy az egyik kollégina, akivel én egyébként a Várszínházban dolgoztam együtt ifjúkorunkban, a Szent Iváni Államban játszottunk együtt, és neki mondták, nem én mondtam, más egy rendezőnő mondta neki, hogy játsszuk el ezt a nagy klasszikus vígjátékot, és akkor meg visszakérdezett, hogy hát Lezna Jendre mi az játszik rendes szerepeket, és mondom, hogy van, akitől nem olyan fura, de akivel a Nemzeti Színházban együtt játszottunk, és ez megkérdezi, hogy szóval ez fura, ez nyilván ez nem csak azért zavar, mert hogy igazságtalan, vagy mit tudom én, hanem hogy, hogy ugye vannak ezek a fiókok, és akkor nyilván nekem
Ez az, hogy látod? Tehát ez az, ezért kérdezem, vagy ezért hozom szóba. Tehát humoristaként ismer az ország, és akkor egyébként játsszál el egy nem tudom milyen darabba, egy nem tudom milyen szerepet. És felmerül, hogy miért az tud komolyan is, vagy,
igen, az
vagy
sokszor.
Drámaian, vagy...
Hát több történetem van erre, elkezdem a széppel, hogy a Zrínyi 1560 című musical, rock musical, Sasvári Sándor, maga Zrínyi Miklós, én meg a török vezér vagyok, ezt játszok 2009 óta, kérlek szépen. Na és ebben például úgy kezdődik, nagy nyitán bejön 150, nyitány nyöbetű is van a végén, szóval bejönnek 150-en én is egyébként, az udvartartásommal, mint török vezér. Nagy zenei nyitány van, aztán én mondok el egy dalszöveget, de mintha monológ lenne, már a halott Zrínyivel beszélgetek. Na és ez egy teljesen drámai, egy ugye nagy zenéből, nagy csendből, nagy csendeket is kell közbe csinálni, hatást, stb. És erről beszélgettünk ugye író-rendező producer Moravesz Leventével, hogy hát most felmerült, hogy nem fognak-e nevetgélni, mint régen, nem tudom, hogy bejött a kulka, amikor a szomszédok ment, és akkor összesugtak, hogy Magenheim doktor, hogy ilyen lesz-e. Én egyrészt mondtam, hogy hát én szerintem nem lesz, de hát egyrészt az egésznek a hatása, meg minden, meg hát hogy bele kell, tehát pontosan én, amikor bemegyek egy szerepbe, Kulka is egyébként, tehát egy rossz példa volt néven mondani, mert Kulka egy csodálatos színész, na de, szóval amikor bemegyek egy szerepbe...
Lehet, hogy annak idején nem volt olyan könnyű.
Igen, de szóval amikor bemegyek egy szerepbe, akkor nem én vagyok, tehát a vigyátékokban lehet, de ott a... Szóval attól függ, hogyha azért osztanak egy bohózatot rám, mert olyan figura, mint én vagyok, vagy olyan, mint amit tudják, hogy már játszottam, akkor az nem az a nagyon átélt, nagyon mély színészi alakítás, hanem nem tudom, szórakoztató ipari alapmű, és akkor lehet, hogy hasonlítok magamra, de mint török vezér, jelmezve benne a figurában nagy vereteseket, nagy mély gondolatokat közvetítve nem vagyok az, tehát itt fel sem merül az, hogy most ez egy humorista, vagy mit tudom én, ami ugye szép benne. A másik, hogy azt sem tudom, hogy most el kellett olvastam a szerződést, szóval voltam a jóban, rosszban, bam, az utolsó hónapban, és amíg ment a jóban, rosszban, többször felmerült, hogy én legyek benne, és volt, amikor én mondtam, hogy nem akarom, volt, amikor szóval több minden volt, ami miatt nem voltam, de most ez a Covid, nem tudom, hányadik hulláma közepén hívtak fel, legutolsó fordulóként, vagy legutolsó előttiként, és mondtam, hogy persze most, minthogy el vagyok tétve a színpadi szakmám gyakorlásától, persze minden nap ráérek akármit is forgatni, és most már a jobban rosszban is nagyon tetszik, és akarok, igen. Egyébként nagyon jó szerepem volt benne élete, azért is szűnt meg, mert élettem a végén a polgármester, és ugye a csúcson kell abba hagyni, de nyilván megvolt, hogy a helyémre került minden. Na, szóval, és akkor az volt szintén ebben a témában, hogy hogy behívtak tulajdonképpen castingra, de egy nagyon régi barátnőm, akivel sokat játszottunk szintén a Pécsi Nemzeti Színházban, Pásztor Edina volt ott a casting direktor, tehát került ezt a szót, mert tudta, hogy ez nem, tehát a mi kapcsolatunkban sem, de velem kapcsolatban sem nagyon, hogy most a jóban, rosszban, most nem akarom a negatív oldalait kiemelni, mert az is vicces, hogy mintha csak egy hónapot forgattam benne, de hát pont a búcsú hónapban, a legutolsó hónapban voltam, tehát engem is elkapott ez a nosztalgia, és én is megcsirattam a sorozatot, miközben azért nekem sok közöm nem volt hozzá, tehát ilyen emberekes.
De úgy érezted.
Igen, hát ugye elkapott, ez egy jó, hát jó hangulat, hát szomorú, de hát a szomorúságnak is megvan az esztétikája, szóval na mindegy, és egyébként jókat dolgoztam benne, bár azt is lehetne még elemezni, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy kaptam meg, hogy ott is valaki mondta a menedzsmentből, vagy nem tudom ki volt, pedig a rendezők közül is ismertem többet, szóval valaki mondta, hogy ez az Endre az nem tud komolyat, és ez nem vicces szerep, és akkor vagy hát egy kérdésként merült fel, és akkor Zedina mondta, hogy de hát mindent játszott, hogy a Pécsi Színházban is mindent játszottam én, de aztán behívtak, és akkor nem casting, hanem hogy nézzük már meg, hogy melyik, hogy ez, és akkor több jelentet ott előadtunk, de hát mint hogy ugye jóba vagyok vele, hogy el voltunk, és de meg is kaptam, meg mondom, az egy nagyon jó szerep, csak úgy elgondolkodtam rajta, hogy ez nagyon fura ez a skatúja dolog, mert azért ami a humorista létemből leginkább fennmaradt, az ez a állinterjú, amiket mondasz. Most az állriporteri alakításomnál realistább, hiperrealistább színészet nincsen. Tehát ott, ha egy pillanatra hülyéskedek bármit, tehát a bohózkodásnak apró jele van, akkor rögtön bebukjuk az egészet, és aznapi forgatás kuka, és lehet, hogy ki is kell fizetnem. Tehát,
igen, igen.
Tehát mondom, hogy ezek után, hogy ez maradt fenn, és ez most is megy ugye a neten.
Igen, pont néztem valamelyiket, és arra gondoltam, hogy milyen nehéz lehetett ez, és ebben most a hallgatókat, akkor ugye nyilván mondjuk is be, hogy ez nem úgy van, hogy te ott leültél valakivel, és jó, most akkor én ezt elrontottam, vegyük újra. No. Hiszen nem, az persze, a valaki hát, egyáltalán nem tudta, hogy ő miben van.
Igen, ha lebukunk, akkor aznap nincs, vagy nem lehet leadni, vagy csak a felét lehet, vagy nem tudom. Tehát volt, aki, nekem nem volt ilyen, aki rájött volna erre, hát volt, akinek gyanús volt, hogy miért van itt ennyi kamera, meg a akkori legmodernebb kamera, és közben akkor miért nem sikerült riportert szerződtetni, hát, hogy ilyenek
és
volt.
És az például, hogy ott hogyan kellett azt az arányt, igen, jól eltalálni, hogy már tényleg ne jöjj. Tehát, mert szerintem volt egy pont, ahol mindenki azt mondta, hogy na jó, tehát valahogy alkalmazkodott a szituációhoz, de az lehet, hogy egy fél centire volt attól, hogy azt mondja, na jó, figyelj, ez biztos. Tehát nekem volt egy olyan gondolat, mert azt mondom, hogy biztos azt mondanám, hogy figyelj, ez biztos komoly, mert viccnek nagyon rossz. Nem? Tehát, hogy
hát egyébként attól függ, hogy hányadik.
Kérdések, micsoda megállapítások.
Attól függ, hogy hányadik percben vagyunk, mert ilyen 20 perc körül kellett csinálnom mindenkivel, tehát addig kellett ott tartani. Mert abból biztosan, ugye azért mondta Friderikus Sándor, hogy abból biztosan tudunk vágni jót.
Igen.
Mondjuk a Fekete Laci is az annyira jó lett, ugye, hogy az hosszabb is, tehát az nem kereskedelmi léptékű, mint tudom, 12 perc fölött volt, amit leadtak tévében, meg ami most is fönn van ugye a neten. És őt egyébként fizikai erővel tettem vissza, csak mondom, tehát nem akárkivel üldögészítem, tehát hiába 170 kiló, meg minden.
Oh, bocsáss,
most nem tudom mennyi, mert rajta volt a promóciós póló, és megindult, és effektíve mondom, hogy megfogtam, és persze beszéltem közben hozzá, de visszatoltam a székbe. Nyilván nem figyelte, hogy visszatolom, úgyis megerőltető volt, mert tényleg nagy darab, de hogy meggyőztem őt is, hogy még kell idő, mert nem jön ki jól a szponzor, megigazgattam a pólóját, hogy jól látszódjon, stb. És aztán úgy az, ez meg a vicc, ugye, hogy ő azt mondta, hogy ne kérdezgesse már tőle tanácsokat, hogy hogyan kell udvarolni nőknek, mert ez ránézve ez milyen borzasztó, és azért akart elmenni, vagy ezeket kérdeztem tőle, majd leültettem, és miután újra kezdtük, az első kérdésem az volt, hogy hát mai vendégem Fekete László, 170 kg, hogyan viszonyulnak a nők egy ilyen testet, és nem azt mondta, hogy takarodjál, nem azt mondta, hogy hát az érdekes kérdés, és elkezdett róla beszélni. Tehát nagyon sok szempontból volt az bravúra.
Na de hogy ezeket az arányokat, ezeket így összeállítottátok, vagy az is úgy volt, hogy...
Volt, ami teljesen improvizatív, vagy... figyeltem is, igen. Figyeltem. De hát közben voltak, ugye benn volt Friderikus Sándor a fülemben, ami
de
volt, amikor
teljes, a testtartás és minden, mint egy teljes inkompetencia. Nem?
Hát de a figurát, azt igen, én egyébként ez egy francia alapmű, tehát ez egy francia. Neki nem jesszem meg sajnos a nevét, de van egy francia barátom, akivel együtt dolgoztunk még a nem tudom, Hollywoodban, amikor hollywoodi színész is voltam, szóval akkor ott együtt dolgoztunk, és ő mondta, hogy az enyém jobb, és szerintem is jobb, azért, mert én színészből fogtam meg, tehát nem abból, hogy hülyéskedünk, mert a hülyéskedésből nem bukott ott se le, de hogy sokszor volt, hogy nem volt erős a reakció az áldozatok részéről, hanem csak nevetgéltek rajta, mert hogy olyan vicceseket csinált, de nem volt reális, tehát nem volt ilyen húsba vágó, de volt, tehát egyrészt ugye a fülemben volt Friderikus, volt egy gag team, akivel előre felkészültünk, illetve volt egy-két, mint a Koltai Robit, azt teljesen magamtól csináltam, mert a Koltai Robiról annyi élményem volt már, mint Koltai Robert rajongó voltam gimnáziumban, és ezért én azokból csináltam azt meg. A többit azt meg kb. Abból, amit a gag team rakott össze, és egyébként meg, amit mondasz, persze nagyon kellett figyelnem, meg improvizálni, meg reagálni rá, meg plusz, amikor radíroztam, ugye ez egy szintén ilyen emblematikus, hogy tollal jegyzeteket készítettem a tévéfelvételen, annak sincs semmi értelme, és plusz még radíroztam is, aminek aztán végképp semmi. És
azt akkor azért megkérdezték, hát most
azt megkérdezik, ugyan miért, meg egyetlen mindenki jegyzetelek, amikor vesszük, tehát hogy kamera, a másik meg ugye a tollat radírozom a szeruzával. Igen, ezeket, de hogy ott például nem tudtam annyira figyelni, bár én elég jól tudok, úgyis, hogy nem nézek oda valahova, elég jól tudom, hogy mi történik. Hát, ha ugye magamnál vagyok, tehát ott tudok figyelni a környezetemre. De akkor például többször mondta Friderikus, hogy most már ne radírozz többet, mert most már menjünk tovább, meg ilyenek. Szóval ilyesmi volt, tehát ez egy ilyen összetett dolog, de szerintem is azért volt jó, sőt, hát én nem is mindig, tehát most, hogy úgy van fönt a Friderikus podcaston, hogy nincsenek alárakva. Na, tehát mindegyik alatt ment nevetés, ugye a igazi is, meg gépi is, és most több úgy van fönt, hogy nincs alatt a nevetés, és akkor nekem azért néha azért így drámaívnak tűnik, tehát a Antal Imrési interjú az egyrészt szenzáció, mert még sose ment ki, mert akkor vesztek össze, ugye rövid időre a Friderikus és az RTL, tehát az nem ment adásba az Antal Imrés interjú, és most fönn van ezen a podcaston, de nincs alatt a nevetés, így az alapfelvetés, amit a gag team összerakott, hogy azzal erőt, azt erőtessem az Imrinél, hogy ő hiába viccelődik, mi tudjuk, hogy egy szomorú ember, és ő mondta, hogy nem vagyok szomorú, mi lenni. Na, de az a lényeg, hogy de szomorú volt. Szóval egy kicsit sötétbe, kicsit leharcolt, volt éppen akkor ez egyik műtét előtt volt, de dohányzott, szóval volt abban bőven szomorúság, és úgyhogy nincs alatt a nevetés, úgy néztem, hogy kicsit szomorú. A többi részen nem, mert ugye meg a másik, amit nekem nagyon tetszett, meg amivel egyetértettem, meg amivel lubickoltam, az volt, hogy kérdezek tőle rákérdezek egy sztorira, elkezdi mesélni, és nem engedem befejezni neki, mert mindig új kérdéseket teszek fel, ami azért csodálatos, mert neki ugye élete volt a sztorikat mesél, meg vicceket. Tehát az egy abszolút klasszikus, nagyon szép, ilyen átverős szituáció volt. Volt egy pillanat, amikor ugrált a karosszékbe, akkor is elmondom, mondom, persze, csak előbb. De a kulisszatitok még, amikor befejeztük, hogy akkor elvileg kiket volna tessékelnünk Imrét, hogy menjen fel a, hát menjen ki az épületből, mert ott mi titkos megbeszélésünk van, de ugye titkos, tehát nem láthatja, hogy ott van Friderikus, és így próbáltuk terelgetni a kijáratát a lift felé, de nem. De nem, mert még benne volt a három sztorival, és azokat befejezte akkor is. Az, amit teljesen meg tudok érteni, nagyon idegesítő, hogy nyitott sztorikkal hazamenni, szóval nyomta, és én ugye nem is néztem rá ravaszul, gondoltam, akkor abba hagyja, de keresett más szempárokat. Tehát a kábelt, aki tekerte ki a kollega, az vétel ránézett, akkor annak tolta, akkor jött egy takarítónő, akkor neki, és úgy sikerült végül is kicsábítanom, hogy hívtam a liftet, beálltam, és mondtam, hogy akkor esetleg menjünk föl, és akkor így nézett rám, és rájött közben, hogy ez egy csapda, és akkor nevetgélt kicsit, és mondta, hogy jó, persze menjünk. Beszállt a liftbe, de fönn még meghívott sörre, tehát még egy másfél órát beszélt hozzám, de jókat, tehát nem volt probléma. És később aztán dolgoztunk az ezekes évszakokban is együtt, és sőt, hát az utolsó körbe, amikor csak szeszélyesnek hívtuk, akkor is dolgoztunk együtt. Tehát
ez azért meghozott neked egy csomó mindent.
Igen.
Hát tulajdonképp egy abszolút irányt szabott, nem?
Hát igen, meg ez a nekem ugye a klasszikus színházi karrierem az ilyen rendes létrás egyik létrafokról a másikra, ami ugye szép is volt, mert mondom, mindenféléket játszottam, meg végülis jókat, meg már fiatalon is minden évben játszottam egy főszerepet, tehát a Zalaegerszegi Színházban az első szerepem, vagy első évadban már rögtön játszottam Tibáltot a Romeo és Júliában. Mondjuk az viccesebb, hogy játszottam Pumi kiskutyát és Patakot. Mindegy. De szóval minden évben volt valami, amitől úgy éreztem, hogy na azért valaki vagyok, hiába vagyok még fiatal, vagy pályakezdő. Nekem az így be volt tervezve, vagy én legalábbis azt terveztem, hogy nekem be kell futni országosan. Aztán a nemzetközi is be volt tervezve, de az nem úgy csinált. Tehát, jó, most mondhatnám, de nem igazán. Tehát az nem úgy történt, ahogy én terveztem, de valami volt nemzetközileg is, mindegy, nem pont úgy. Na, és erre, hogy én a országos hírű, ismert előadó művész legyek, az ahhoz tökéletes volt a Friderikus új műsor, egy ennyire jó műsorszám, mert ezt tényleg rengetegen nézték, hát én úgy emlékeztem, hogy 4 millió, de most azt nyilatkozta a Friderikus, hogy 5, úgyhogy belemegyek, legyen 5 millió. Szóval tényleg olyan nézettséggel lehetett csinálni valamit, ami hát azóta nem is esélyes, tehát abszett, lehetetlen. A plusz meg szakmailag ez egy jó feladat volt, itt nem mindenbe értettünk együtt a Sándorral, de általában ráhagytam, mert ő volt az idősebb, meg szerződésben is voltak dolgok, amiket mondtam meg, hogy ugye tudod, hogy azért írom csak alá, mert értem, hogy majd ettől én sztár leszek, de egyébként ezt nem írnám, és mondta, persze, de csak így, tehát így megvoltunk, így egyezve, de volt bajunk ezzel, de tehát mindenképpen színvonalas volt.